Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Vadász Iván adótanácsadóval. Beszéltünk a vagyongyarapodási vizsgálatok kapcsán a vizsgálatok számáról, a kiválasztás szempontjairól és a hírek előtt közvetlenül arról, hogy a kiválasztott személyek mellett a rokonság, illetve a barátok is felkerülnek az APEC listájára, ha őket jelölték meg kölcsönadóként. Mennyire megalapozottak ezek a kapcsolódó vizsgálatok? Van-e már ismert bírói határozat?
Rengeteg jogvita várható majd, rengeteg per lesz, a bíróságokat is ez le fogja terelni. Már jelent meg, néhány héttel ezelőtt már a megfelelő folyóiratokban elkezdték közölni ide vonatkozó ítéleteket, amelyekben már látszik, hogy mire lehet számítani. Például most a legutóbbi ítéletben azt olvashattuk, hogy egy magyar adózó hivatkozott a kanadai barátjára, akitől évente 100-100 ezer dollárnak megfelelő összeget kapott. Erre vonatkozó jognyilatkozatot a kanadai állampolgár ott kanadai közjegyző előtt tette meg. Ezt természetesen a bíróság nem vonta kétségbe, hogy ez a nyilatkozat elhangzott, hiszen egy közjegyzői okiratot nem lehet kétségbe vonni, viszont megállapította, hogy a közjegyzői okirat csak azt bizonyítja, hogy a ott szereplő személy azt a nyilatkozatot megtette, hogy minden évben adtam 100 000 dollárt a magyar magánszemélynek, de nem bizonyítja azt, hogy tényleg adott is, csak az bizonyítja, hogy ő ezt mondta. Na, ebben igaza is van a hatóságnak, és ebből ugye az következik, hogy csak akkor kell az APEC-nak egy ilyen közjegyző előtt tett bizonyítékkal igazán foglalkoznia, hogyha az adózó bizonyítékokat tud szolgáltatni az átadás átvétel körülményeire, és még hitelesebbé válik ez a bizonyítás, hogyha az a kanadai polgár megjelenik a magyar adóhatóság előtt és tanúvallomást tesz. Természetesen ezt is kétségbe lehet vonni. Hát nagyon érdekesek lesznek majd azok a bírósági döntések, amikor arról kell a bíróságnak döntenie, hogy volt egy külföldi állampolgár, aki igenis itt is tanúvallomást adott, volt szerződés, volt átvételi elismervény, hogy akkor egyéb körülményből is le lehet vonni azt a következtetést, hogy itt valami nem kerek, hiszen például az európai közösségben nem lehet, ugye ez egy vámunió, például nem lehet úgy behozni egy nagyobb összeget, 1 millió, illetve 2 millió forint feletti összeget, nem lehet úgy behozni, hogy azt a határon ne, mármint a vámuniót, valamelyik tagállam vámhatósága előtt ezt ne jelenjünk. Na most ugye erre a szabályra is hivatkozik az APEC. Nagyon érdekes lesz, hogy mit fog dönteni ebben az esetben a legfelsőbb bíróság. Egy biztos, hogy ami egy átlagos polgári bizonyítékként elfogadható, azt egy adóperben még legalább ötszörösen meg kell erősíteni, és még további egyéb bizonyítékokkal kell alátámasztani. Egyszerűen, ha egy adó ügyről van szó, ott a hatóságok úgy érzik, hogy ők több kételyt támaszthatnak, mint egyéb ügyben, tehát ha például arról folyik a jogvita a bíróság előtt, hogy X tagadja, hogy kölcsönt kapott Z-től, akkor ott azért elfogadnak egy tanúvallomást, hogy igen, én a kettő elismerte, meg láttam, amint átadta. Kérem szépen, ilyen tanúvallomásokra nem lehet építeni egy vagyongyarapodásos ügyben a adózói védekezést, úgy tűnik, márpedig véleményem szerint nem lehet másképp súlyozni egy bizonyítékot egy adóügyben, mindegy magán kölcsön megítélése ügyében, de hát majd meglátjuk, hogy mit mond a bírói gyakorlat, illetve milyen indokokat fog az eltérő megítélésre felsorolni, de itt az idő, hogy az adózók levonják végre a következtetést, hogy hát egyszerűen körültekintőbben kell eljárni. Egyszerűen nem lehet úgy az életünket és az adózási tevékenységünket úgy felépíteni, hogy nem figyelünk arra, hogy a kiadásainkból kezdetni lehet a jövedelmeinkre, márpedig a kiadás elég jól föltérképezhetők, különösen akkor, hogyha nagy összegű törzstőkét fizetünk be a vállalkozásunkba, vagy nagy összegű tagi kölcsönt fizetünk be, vagy itt ingatlant vásárolunk, a gyerekeknek is vásárolunk, hát ezzel mind el kell tudni számolni.
Az eljárási ügyek hogyan változtak? Úgy egy időben vihart kavart az, hogy hát gyakorlatilag ilyen tömegrendezvény volt egy-egy ilyen meghallgatás. Változott ez ügyben? Aztán az is vitatárgya volt, hogy hogyan jár el az APEH, amennyiben mondjuk a kiszemelt magánszemély nem veszi át elsőre a levelet, vagy nem jelenik meg rögtön úgy, ahogy az APEH gondolja, vagy esetleg már eleve nem egyedül megy, hanem egy adótanácsadóval vagy egy jogásszal, hiszen ezt is kifogásolták. Tehát hogyan alakul most az eljárás? Mi a tapasztalat? Felidült ez?
Ami a sajtóban is ugye megjelent és kifogás tárgya volt, hogy olyan adózók is most kénytelenek voltak megjelenni az adóhatóság helyiségeiben, akik eddig jártak oda. Mert hát mindig ugye a könyvelők mennek be, adótanácsadók mennek be. Hát azt tapasztalhatták az adózók, hogy bizony a adóhatóság, infrastruktúrális körülmények nagyon szegényesek. Tehát zsúfoltak az irodák, és egyszerűen az adó ellenőrzéshez szükséges feltételekkel az adóhivatal rendelkezik. Tehát itt arra gondolok, hogy ha bejön a adózó, akivel ugye több órás meghallgatást, úgynevezett tárgyalást folytatnak le, tanú meghallgatásokat is, ahol az adózó is jelen lehet. Ezt nem erre szolgáló külön helyiségekben bonyolítják le az adóellenőrök, hanem abban a helyiségben, ahol egész nap dolgoznak. Tehát az íróasztaluk mellett, a számítógépük mellett.
Ahol még további 6 másik adóellenőr is dolgozik.
Általában én nekem az a tapasztalatom, hogy 4 vannak egy szobába, tehát egy ilyen 18-20 négyzetméteres házgyári lakás szobaméretnek megfelelő helyiségben 4 revizori munkahelyet szoktak kiképezni, és akkor itt megjelenik az adózó, de ő csak a egyik revizori párhoz jött, a revizorok általában párban dolgoznak, és akkor gyakorlatilag itt nincs is hova leültetni a adózót, aki esetleg hozza magával például az ügyvédjét, adótanácsadóját vagy könyvelőjét. Nem tárgyalóasztalhoz ülnek, mert ott ugye nincs olyan, hogy körbeülünk egy asztalt, hanem az íróasztal oldalához ülnek, akkor ugye a lábát se tudja hova tenni, és akkor hát megkezdődik ott a jegyzőkönyvfelvétel, és ugye ott kell az adózónak olyan kérdésekre válaszolni, hogy például a gyerekének mikor, milyen hát vett, miből vette, stb. Stb. És ezt ott ugye olyanok is hallják, akik nem ebben az ügyben érdekeltek. Az egy más kérdés, hogy ott a másik revizornak ugyanúgy titoktartási kötelezettsége van, tehát az adótitok az egy nagyon szigorú jogintézmény. Itt nem is arról van szó, hogy ezeket ott kifecsegik és az újság leközni, nem ilyen panasz van, hanem hát ilyen körülmények között neki támadnak úgy egy adózónak, amihez hát eddig nem volt hozzászokva. Hát így zajlanak kissé, méltatlanul zajlanak az adó ellenőrzések, és hát már megkezdődtek, olyan esetekre is példa van, amire eddig nem volt. Történt például, hogy az adózó elővezetése, rendi elővezetéssel figyelmeztették, illetve ezt a határozatot már a ügyészség is láttamozta és elrendelték végzésben a személyes megjelenésre való vezetést. Ez meglepő volt, mert én még élőben ilyet nem láttam, hogy ez is megindult. Ez korábban elképzelhetetlen volt. Nem jár el törvénysértően az APEC, nem erről van szó, hanem a körülmények nem kultúráltak, a ellenőrzésre való kiválasztási módszerek nem jók, azok nincsenek szakmailag megalapozva, és hát az eljárási szabályokat korszerűsíteni kéne, hogyha látja, hogy vakvágányon van, akkor visszarendelhesse a revizort. Nem rendeli vissza, megy végig a vakvágányon, mert félnek, hogyha visszarendelné, akkor avval a gyanúval járna, hogy hú, korrupció gyanúja merülne fel. Nem, ezt meg kellene úgy oldani a belső eljárási szabályokkal is, meg törvényi rendelkezéssel is, hogy igenis, ha látja az illetékes adóhatósági vezető, hogy itt további, az ellenőrzés tovább folytatása nem gazdaságos, máshova érdemesebb a nagyobb erőket átcsoportosítani, akkor ez bátran tegye meg, még egy folyamatban lévő eljárás esetén is.
Vadász Iván adótanácsadót hallották, ezzel véget ért az adóinfó, műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.